És amit beharangoztunk, témát itt van velünk a stúdióban Erdődi Orsolya, a Budapesti Fesztivál zenekar menedzser igazgatója. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
És indul az évad, itt a szezon eleje, beszélünk nagyon sok minden izgalmas dologról a fesztivál zenekar életében. Egy mondatra térjünk azért vissza az elmúlt évre, meg a tervezésekre. Egy kicsit nehezebb volt, mint eddig.
Sokkal nehezebb volt, hiszen mi megszoktuk ezt, hogy 3-4 évre előre tervezünk, és ha családi ünnepeket, eseményeket kell passzítani a fesztiválzenekar naptárához, akkor én teljes biztonsággal tudom mondani, hogy 3 hónap múlva azon a napon ráérek-e vagy sem.
Hát vagy 2,5 év múlva.
Vagy 2,5 év múlva, igen. De ez most mindenkinek az életét felborította. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, de visszatekintve én próbálom az erények és a tanulságokat levonni, és azt gondolom, hogy ennyi kreativitás biztosan nem szabadult volna fel se Fischer Ivánból, se a zenekarból ilyen rövid idő alatt, hogyha nem vagyunk rákényszerítve, hogy megoldjuk azt, hogy mi folyamatosan zenélhessünk annak ellenére, hogy karantén van, hogy nem ülhet össze a zenekar, hogy nincs közönség, de megoldottunk.
Igen, szuper, sok szuper pillanat volt azért ezek a jó kis koncertek a különböző bérházak udvarán, teherautók platóján és a többi, szóval tényleg érdekes volt.
A teherautós az most is volt a Balaton, ugye?
Igen, mert ugye a teherautó idén, májusban, júniusban Budapesten cirkált.
Igen,
egyébként
arról beszéltünk.
Pont most mondta valamelyik nap a kollégám, hogy ezt anno a Rolling Stones dobosa találta ki, ezt a zenélő platós kocsit, hogy New Yorkban népszerűsítsék vele a Rolling Stones-t. Na hát mi az ő nyomdokaikba léptünk.
Charlie Watts, aki most...
Igen,
hazmán,
pontosan.
Az örökké úriember, mindig öltönyös, mindig mosolygó, nagyon kedves Charlie Watts.
Próbáltunk társául szegődni, és hát nyáron rengetegen vannak a közönségünkből Balatonfelvidéken, a legmenőbb köveskáli kővágóőrsi bisztrókban ebédelnek, és ott vannak azok a gyönyörű balatoni strandok, jachtkikötők, nem tudom, és úgy gondoltuk, hogy ott is érdemes lenne találkozni a közönséggel, hiszen mi nagyon hiszünk a személyes találkozás erejében, és abban, hogy mi egy nagy közösség vagyunk, csapatot építünk, és szerettünk volna velük együtt ünnepelni, elsősorban azt, hogy reményeink szerint indulhat az évad mindenféle zárások nélkül.
És a hányad része fér fel a zenekarnak a platóra, hogy ez hogy működik?
Hát ti biztos jobb matematikusok vagytok, mint én. Maximum 6 ember, mondjuk a 80-ból.
Aha. Hát ezek ilyen jó kis kamara koncertek voltak akkor. Na oké, nézzük akkor, hogy mivel indul az idény. A szezonnyitó előadás egy nagyon, nagyon érdekes választás, egy barokk opera, Popea megkoronázása.
Így van, folytatjuk a barokk operák sorozatát. 2 évvel ezelőtt Monteverdi Orfeóját adtuk elő, de azt gondolom, hogy ez a mostani rendezés, látvány merőben más lesz, mint az Orfeónál. Annak, aki nem tudja a történetet, talán úgy közelíteném meg, hogy egy nagyon glamúros, elegáns színpadot kell elképzelnie, fantasztikus ruhákkal, kosztümökkel. Anna Biagiotti, egy híres olasz jelmeztervező és varrónő varja az operához a ruhákat. Nagyon érdekesek a ruhapróbák, én néha így beszoktam menni.
Pont erre gondoltam, hogy esetleg az is megérné, hogy ezeket utána kiállítani, hogy megnézhessék az emberek, mert ugye a színpadon szuper jó, de úgy egy picit, hogyha le van állítva és statikusabb, akkor így, mert ezek tényleg nagyon komoly ruhakölteménye, erre mondják talán.
Abszolút, flitteres, csillogó, meg a színpadnak több színe van, az arany, a fehér, magasfényű fehér, és van még egy különleges szín, amire biztos minden halandó azt mondaná, hogy magenta, de ez tilos, mert az fuchsia red.
Aha, hát
ez
igen.
Ez már nagyon
igen.
Jól megtanultam. És hát sok titkot nem szeretnék elárulni, de például azt, hogy van olyan férfi, aki néha nőnek öltözik, és az is nagyon izgalmas így látni a ruhapróbákon, hogy alakítanak egy sovány férfit pocakos nővé. Szóval, hogy egy tényleg nagyon izgalmas látványvilágot kell elképzelni, ehhez jön a rendezés. Fischer Iván és Marco Gandini rendezik az operát. Marco Gandiniről azt kell tudni, hogy Zeffirellinek volt sok éven át a társ rendezője, úgyhogy aki szereti a Zeffirelli filmeket, opera rendezéseket, most is hasonlóra számíthat majd.
Hát akkor ez a glamour, ez onnan jön alapvetően.
Így van.
Szuper. Háromszor látható Magyarországon?
Csak háromszor látható. Fontos ezt kihangsúlyozni, hogy szeptember 9-én, 10-én és 14-én, és utána soha többet, vagy ki tudja, mert ezután Svájcba, Genfbe megyünk az operával, és októberben még Olaszországban a Vicenzai Opera Fesztiválon mutatjuk be. Ugye az éves opera előadásunk az mindig egy koprodukció együttműködés a MÜPÁ-val, de a Genfi Operaházzal és a Vicenzai Opera Fesztivállal is hosszú távú együttműködésünk van, és bízunk benne, hogy ezt a Covid sem boríthatja fel, tehát mi mindig úgy készülünk, és ez egy nagyon izgalmas sakjáték a díszlettervezőknek, hogy különböző méretűek a színpadok. Más, a Genfi színpad sokkal nagyobb, az egy igazi operaház. Majd elmegyünk Vicenzába, a Teatro Olimpicóba, ami a világ első kőszínháza, fedett kőszínháza, fantasztikus, több száz éves falakkal. Olyan előírások vannak például, hogy nem lehet gyúlékony anyagot bevinni, és ez egy iszonyat nagy kihívás, hogy egy fából, linoleumból, nem tudom, mindenféle anyagokból összeálló díszletet, hogy teszünk nem gyúlékonnyá. Uh-huh. Tehát, hogy ez tényleg hát egy
gondolom, ott
koprodukció.
Sokkal kisebb a színpad, hogyha egy a korabeli színpad mérete. Igen, ez érdekes, erre egyáltalán nem gondoltam, hogy ilyen kihívások is vannak, hogy egy produkciót, ami meg van tervezve valamilyen méretre, azt külön át kell méretezni.
Abszolút át kell méretezni, és például Vicenzában ahhoz is igazodni kell, hogy napközben múzeumként funkcionál a Teatro Olimpico, tehát a díszletet elég gyakran kell lebontani és felépíteni, ami hát most az elején körülbelül 6 óra munka volt a kollégáimnak, majd így megszokják és megtanulják, hogy hogy illeszkednek az elemek, és biztos lesz ez gyorsabb is, de nem egyszerű ez a játék, és akkor a végén utazás előtt mindig van az a fajta sakkparti, amikor a kamionba bepakoljuk a díszleteket, és be kell férni. Az Orfeónál például úgy volt, hogy hát így épp, hogy be tudtuk csukni a kamion ajtaját.
Logisztika egyébként a földön, vagy levegőben? Tehát
Európában a földön.
Aha.
És Európán túl levegőben.
Aha, tehát akkor ilyen buszos, közös utazás?
Ja, nem, azt hittem, hogy most a szállítás, tehát a hangszerdíszlet szállítás az földön.
Tehát az nyilván földön, igen.
A zenekar repül, mert időben repül. Sem lehet. Uh-huh. Hát például most Budapesten bemutatjuk 9-én és 10-én a Poppeát, majd másnap, 11-én elrepülünk Lucernbe, hogy ott két koncertet adjunk, és 14-én már újra itt játszunk operát. Aha. Hát, hogy busszal vagy földön kivitelezhetetlen.
Ah, világos, csak ugye szerencsére ott a díszlet probléma nincsen, mert más az előadás. Igen.
A Fischer Ivánról többször is beszéltünk, itt a tavalyi évhez tudom kötni azt a, hát mondjuk úgy, hogy produkciót, ami egyébként az ő személyiségéből is jön, és a stílusából is, hogy azért sok mindenkinek leesett az álla szerintem, hogy a színpadra felmegy egy orvos, majd kivágja Fischer Iván ingét, és úgy oltja be Fischer Ivánt, ami szerintem zseniális volt. Egyrészt azért, mert nagyon sok mindenki számára még mindig fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez egy fontos dolog, és legyen ilyen. Másrészt meg tényleg az ő habitusának, jellemének a nagyon jó megnyilvánulása volt ez az oltás. De lesz egy nagyon klassz sorozat, ez az Iván mesél koncertek. Ez micsoda?
Igen, hát minden alkalommal nem fogják őt beoltani a színpadon, de ki fog fordulni a közönséghez, és beszélgetni fog a közönséggel. Azt tapasztaljuk, hogy bár a zene mindenkié, és mi mindenki zenekara vagyunk, de azért sokan elvárják, örülnek annak, hogyha van egyfajta edukáció, van, akiket azért tart távol a koncertterem, mert úgy érzik, hogy nem tudják, hogy mikor kell tapsolni, vagy hogy kell felöltözni. Mi mindenkit arra buzdítunk majd, hogy bátran jöjjenek, legyenek ott az Iván mesél sorozaton. Ez egy nagyon családias koncertsorozat lesz, nem csak azért, mert délután vannak a koncertek, és gyermekeknek is izgalmas, hanem tényleg egy, hát nem azt mondom, hogy beszélgető show, de egy nagyon informatív, izgalmas koncertsorozat.
És ott ahol... mi van a repertoáron?
Komoly zenei klasszikus művek, szeptember 19-én lesz az első ilyen előadás, amit például Liszt Ferenc művészetének szentelünk.
De akkor ezen tematikusan csoportosítva vannak akkor ezek így nagyjából?
Hát igen, igazából olyan koncerteket játszunk, amit este az úgymond normál bérletes sorozatban is előadunk.
Ja, értem, csak ugye megszakítva azzal, hogy
itt inkább ez az érdekesség, hogy
hátrafordul és mesél.
Hogy Stravinsky nehéznek tűnő művei is könnyűvé válnak, hiszen Iván elmeséli, hogy mire érdemes figyelni, és hogyha tudjuk, hogy mi a történelmi háttér, mit érzett a zeneszerző, amikor komponálta a művet, és milyen hangokra és összekötésekre érdemes figyelni, vagy melyik hangszer van fókuszban, akkor sokkal könnyebben.
Ez nagyon jó egyébként, mert most meg nem mondom, hogy mely zenetörténész és zongoristának volt egy angol ilyen sorozata, ami néha megakadtam a mezzón, ahol ez történt, hogy eljátszott egy darabot, vagy játszott egy darabból egy részletet, és utána pedig arról mesélt, hogy ez hogy jött létre, mi történik itt, mikor, hogyan, melyik zongoristák hogy játszották, milyen értelmezése volt. Sokkal érdekel, egy olyan mélységet kap az ember, nyilván kap mélységet akkor is, amikor megnézi a darabot az elejétől végig, de hogyha nem ismeri behatóan, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó egyrészt edukáció, másrészt szórakozás. És hát ugye Fischer Iván pedig tud mesélni. Úgyhogy...
Iván nagyon kifogyhatatlan a történetekben, és azt gondolom, hogy ez egy szubjektív mesélés lesz, tehát nyilván a saját érzéseit, élményeit, tapasztalatait fogja megosztani a közönséggel, tehát olyan szempontból is érdekes, hogy megtudhatjuk, hogy mi van Fischer Iván fejében. És hogyha ti is tudni szeretnétek, akkor szeretettel várunk titeket akár szeptember 19-én erre az első nagy élményre, vagy utána valamelyik Fischer Iván mesél koncerten.
És ebből hány ilyet terveztek idén?
Most először 5 darabot, ez egy pilot, és aztán majd meglátjuk a jövőben. Azon is gondolkozunk, hogy megoldható-e, hogy a közönség kérdezzen koncert közben. Aha. Most próbáljuk kitalálni, hogy mehetne ez esetleg gördülékenyen, hogy gondolom a műpa azért túl nagy ahhoz, hogy kézfeltartással be lehessen kiabálni, hogy esetleg mobiltelefonon vagy másfajta eszközön segítünk ebben.
Zenélünk egy rövidet, és utána folytatjuk a beszélgetést. Lehet kérdezni, Erdődi Orsolya van itt velünk, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatója, 0630 2010 909, Viber, WhatsApp, SMS.
Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.
Folytatjuk a beszélgetést Erdődi Orsolyával, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatójával, és ott tartottunk, hogy új évad, nagyon sok minden, Iván mesél koncertek, a szezonnyitó előadás, Poppe a megkoronázásra, egy, lehet mondani, egy jó szaftos sztori, Néro a zsarnok és Poppe az ünnepelt kurtizán, és hát az ő szerelmüknek a történetéről szól, de hát nagyon sok minden lesz még, mert hogy jön a mezítlábas sztárhegedűs, ő kicsoda?
Patricia Kopaczynskaja, róla azt kell tudni, hogy a családja zenei hagyományai miatt, tehát több muzsikus van a családjában, ő ugyanolyan szívesen játszik népzenét, mint komoly zenét, és akkor érzi magát legjobban a színpadon, hogyha mezítláb muzsikálhat, tehát nem szereti a tűsarkú elegáns nőies cipőket, úgyhogy februárban érkezik hozzánk a Stravinsky estünk megkoronázásaként, és nagyon bízunk abban, hogy utána Londonban is felléphetünk együtt egy turné alkalmával. Azt gondolom, hogy ráadásként biztos, mármint hogyha kellő nagy tapsot kap a közönségtől, akkor biztos valami izgalmas darabot, nem biztos, hogy teljesen klasszikus zenei művet fog adni.
Londonnal például hogy lehet most tervezni? Mert ott ugye nagyon-nagyon szigorú beutazási korlátozások vannak.
Napi kapcsolatban vagyunk velük, ez egyfajta rezidencia lenne februárban a South Bankben, ami azt jelenti, hogy 5-6 koncertet adnánk, ebben lennének úgymond normális, hagyományos esti zenekari koncertek, de az autizmus barát kakaó koncertünket is bemutatnánk, a Midnight Musicot éjszaka, sőt Stravinsky tavaszi áldozatát egy olyan módon megkoreografált előadásban szeretnénk előadni. Ez hasonló volt már Budapesten a Midnight Musicon, ahol bevonjuk a közönséget, és egyfajta spontán táncba, improvizált táncba kezdhet a közönség a művészekkel együtt. Úgyhogy nagyon izgalmas projektre készülünk. Arra készülünk, hogy több napot ott töltünk Londonban, uh-huh. februárban. Hát beszélgetünk a terembe, be lehet utazni, csak nagyon szigorú tesztelési
sok teszt kell,
szabályok igen, vannak.
Most már legalább a karantén kiesett, úgyhogy most már emlékszem, hogy akkor úgy terveztek, hogy mindenhova lehet menni Európában, ez a következő, mert látom, hogy egészen a jövő tavaszig napról napra tele van a program, és akkor ebben bíztok, gondolom, hogy akkor ebben nem lesz változás, ugye?
Hát nagyon bízunk, igen.
Mert nem lehet máshogy, hát most
hogy
lehet
korábban, vagy mielőtt elkezdődött a műsor, meséltem nektek, hogy hát Korea például problémát jelenthet, ahova szintén jövőre mennénk tavasszal, ott még mindig van karantén, de hát azért addig még van több, mint fél év, bízunk abban, hogy eltörlik, hiszen a zenekar sűrű beosztása, időbeosztása miatt az nem megengedhető, hogy két hetet üljünk egy szállodában a világ valamely pontján.
És akkor meddig van ez a pontos tervezés, hogy napra pontosan le vagytok kötve? Ez nagyjából jövő nyárig?
Hát normális esetben, hogyha nincs egy ilyen világméretű járvány, mi 3-4 évre előre tervezünk. Ez mindig úgy történik, hogy meghatározzuk azokat a periódusokat egy évben, amikor Fischer Ivánnal dolgozik a zenekar, és ezek azok a hetek, amikor turnéra is megyünk. Hiszen általában minden olyan műsort, amit Budapesten eljátszunk Fischer Ivánnal, turnéra is visszük. Nagyon sok turné meghívásunk van, szerencsére fesztiváloktól, koncerttermektől külföldön. Arra törekszünk, hogy bizonyos városokba vagy termekbe minden évben fellépjen a zenekar, tehát ez alapján nyilván prioritások mentén tervezzük az évadot, és mondunk igent a meghívásokra, de egy-egy vezető külföldi fesztivál, mondjuk a BBC Proms Fesztivált Londonban például, ők 3-4 évre előre kérik fel a zenekarokat. Aha, és akkor így gyűlnek a programok a naptárban, és azt kell mondani, hogy hát más fél-két évvel előtte már is biztos, hogy tele lesz.
Ugye vannak úgymond vendégfellépései Fischer Ivánnak, hogy ő rengeteg helyre járt korábban, és ez most is így van, vagy ez is változott a Covid kapcsán?
Ez most is így van, nyilván a Budapesti Fesztivál zenekar számára a prioritás és a szívügye és a gyermeke úgymond, de emellett aktívan vezényel Berlinben a Concerthaus zenekart, a berlini filharmonikusokat, illetve az amsterdami Concertgebouw zenekart, azt hiszem ezen a három helyen tölti el a legtöbb időt most, mert egyébként New Yorkban is rendszeresen fellép, csak ott most sajnos egyelőre zárva vannak a koncerttermek.
Azon gondolkodom most már tényleg hosszú percek óta, hogy azért egy nagyon-nagyon bonyolult és nehéz szervezési feladat, amit aztán most még ez a járványidőszak még keményebb, bonyolultabbá tett. Igazából mekkora társulat, tehát hányan vagytok így összesen zenészek, illetve szervezők, háttérben irányítók, összesen hogy épül fel az egész fesztiválzenekar, hogy néz ki?
Hát muzsikusokból van egy kemény mag, akik gyakorlatilag minden produkcióban részt vesznek, amikor nem egy 4 fős kamarazenei produkcióról beszélünk, ez 70 fő, de természetesen mindig attól függ, hogy a zeneszerző hány művészre írta meg a művet, ugye vannak 90 fős, 110 fős szimfóniák, úgyhogy mondjuk Bartókra vagy Richard Strauss-ra gondolunk, vannak állandó kisegítőink, akik már szinte beépültek a zenekar életébe, és gyakran játszanak velünk. Ez is egy nagyon pontos beosztás, jó előre kell a zenekari zenészeket is felkérni, hogy ráérjenek, hiszen sokaknak van máshol állása, és akkor úgy kell igazítani az életét. A stáb nagyon kicsi, hogyha megnézitek mondjuk egy amerikai zenekar stáblistáját, mi 21-en dolgozunk.
Azt hittem, hogy több.
Nem, 21-en vagyunk az irodában és a zenekar próbatermében összesen. Ez azt jelenti, hogy minden területre egy, maximum két ember van, és hát ezt az évi minimum 116, de hogyha mondjuk a 224 szerenádot beleszámolom tavaly, akkor van, hogy 300 kisebb és nagyobb koncertet, ekkor a stábbal kell menedzselni.
És mindenki benne van a kampányfilmbe? Vagy mire koncentrál? Ez most jön, ugye?
Igen, hamarosan elindítjuk a kampányfilmünket, hát ebben minden muzsikusunk benne van, és a stábból mindenki szurkol a sikernek. Nagyon izgalmas munkafolyamaton vagyunk túl, hiszen nem forgattunk külön ehhez a kampányfilmhez. Leültünk, és végig gondoltuk, hogy mik a zenekar értékei, mik a sikerek az elmúlt években, és meglévő archív anyagainkból, koncertfelvételekből raktuk össze ezt a kampányfilmet, amivel azt szeretnénk bemutatni, amit előbb mondtam, hogy mik is a mi értékeink, és mik a céljaink.
Hát nagyon sok mindent el is mondtál, van, amit kiemelnél? Tehát ugye volt ez a Himnusz projekt, amivel indult, nagyon sok külföldi, óriási helyszín volt, Carnegie Hall, de közben olyan kis helyszínek is, meg teherautóplató is, tehát az egész együtt valahogy egy ilyen nagyon jó képet ad. Akkor itt volt ez a Kakaó biztos koncert, az autizmus projekt, tehát nagyon sok érdekes dolog jön, ami egy kicsit talán mássá teszi a fesztivál zenekart, mint a többi ilyen nagy együtt test a világban, vagy zenekart?
Én azt gondolom, hogyha két szóval kéne összefoglalni, azt mondanám, hogy a minőség és értékteremtés, és hogy ezt most hol és milyen projekten keresztül mutatjuk be, vagy gyakoroljuk, az különböző. De vannak ilyen picit elcsépelt szlogenek, hogy a zene mindenkié, mi ezt azonban komolyan vesszük, és az a célunk, hogy ne csak egy elit koncertteremben, Londonban, Hamburgban vagy Budapesten találkozzunk a közönséggel, hanem balatoni falvakban, vagy akár még ennél sokkal kisebb, eldugottabb településeken Magyarországon, ugye a közösségi hetek alkalmával, és tulajdonképpen úgy érzem, hogy a mi közönségünk, ez a több ezer fős lojális és bérletet vásárló vagy jegyeket vásárló közönség ugyanígy gondolkodik. Ők is egyfajta kulturális értéket szeretnének teremteni, nekik is az a céljuk, hogy a klasszikus zenei kultúra tovább adódjon, és hogy minél több emberrel megismertessük ezt a fantasztikus hagyományt.
Jöhet még egy troll kérdés a végére?
Hát, nem is vártam
más. A Titok koncertről mit tudsz nekünk elárulni?
Kétféle van, meglepetés koncert és titok koncert. Az egyik típus olyan, amikor a közönség helyben dönti el a műsort, a másik típus olyan, amikor mi már tudjuk előre a műsor, de a közönség számára meglepetés lesz. Idén ez az utóbbi.
Ez utóbbiról próbáltam információt, de nyilván ez a lényeg, hogy nem lehet tudni. De lesz ilyen is akkor idén.
Lesz ilyen is idén minden bizonnyal. Remélem, hogy a budapesti kongresszus központot megtöltjük jó sokan, mert abban bízom, hogy évvégére, karácsonyra már nyomosa lesz a járványnak.
Hát legyen így. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen, inspiráló beszélgetés volt, nagyon sok újdonság, fesztiválzenekar honlapjáról szerintem lehet tájékozódni mindenről, és hát akkor sok sikert, meg kitartást, mert azért ez jó sok munka. Szerintem ez így kiderült mindenki számára, hogy ez nem egy egyszerű feladat.
Köszönöm szépen, akár önkéntesként is lehet hozzánk csatlakozni, bővíteni ezt a ministábot, de remélem, hogy a koncerteken is sokan találkozunk.
Erdődi Orsolya volt itt velünk, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatója. Köszönjük szépen, további szép napot, jó étvégét.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.